Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk 50. vasárnapján, Lukács evangéliumában, a 18. fejezet 31. versétől a 43. versig, a következőképpen. Jézus azután maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az ember fián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik. De a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Történt pedig, hogy amikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ült az út mellett, és koldult. Hallotta, hogy sokasság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi ez. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el. De ő annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy lássak. Jézus ezt mondta neki, láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szemevilága, és követte őt, dicsőítve az Isten. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent. Ámen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, amikor a jerikói vak meggyógyításának a történetét elolvastam, az előtte lévő bejelentéssel, miszerint Jézus elmondja, hogy hová megyünk most, mi fog történni Jeruzsálemben, le kell, hogy köpjék, meg kell, hogy gyalázzák, meg kell, hogy öljék, akkor egyszerűen az járt a fejemben, hogy ez szép. Szép ennek a kettő eseménynek az egybekapcsolása. Nem azért, mert esztétikailag szép. Amikor mielőtt elmentem volna Pécerre, olyan 7:30 tájban idejöttünk, a templom elé, és amikor rápillantottunk a Sztélo Gábor emléktáblánál kitett gyönyörű virágcsokorra, rajta a hóra, akkor szintén ez járt a fejünkben. Ez valami gyönyörű. Nem azért, mert örültünk a hónak, hanem azért, mert valahogy ez a kettő gyönyörű. Az, ahogyan Jézus bejelenti az ő szenvedését, és megy a szenvedések útján, és közben gondja van egy jerikói koldusra, aztán gondja van a következő fejezetben egy Zákeusra, aki egy átkozott csaló adószedő, azt mondom erre, hogy ez szép. Nem esztétikus ez a történet. Nem szép, ahogyan Jézus nyilatkozik az emberekről. Azt mondja, hogy az ember fiának át kell adatni a pogányok kezébe, meggyalázzák, leköpik, megölik. Ez nem szép. Ezt feltételezi rólunk Jézus. Ezt feltételezte az emberekről, akik körülvették. Ez nem szép. Esztétikailag nem szép. Nem szép a sokasság viselkedése, ahogyan leintik a vakot. Nem szép a vak viselkedése, amikor közbe kiállt, olyan szépen dicsőülten vonul a tömeg Jézussal, és felforgatja a rendet a kiáltozásával. Nem szép, de szép. Egyszerűen azért szép, mert törvényszerűen következnek be a dolgok. Nem esztétikus, de mindenben rend van. Mik ezek a dolgok, amelyeknek törvényszerűen be kellett, és ma is be kell következniük? Egy, aki lát, azt ki kell írtani. Ebben a történetben egyetlen egy valaki lát, Jézus. Jézus látja azt, mi fog vele történni, Jézus látja az emberek szívét, mit fognak vele csinálni, Jézus veszi észre azt a vakot, itt senki más nem lát. Hiába mondja a tanítványoknak, hogy mi fog vele történni, nem értik, semmit sem fogtak fel ezekből, mondja Lukács. Itt Jézus az egyetlen, aki lát, nem véletlenül mondjuk azt, tanítjuk azt, hogy Jézus a próféta, és tudjuk, hogy a héberben így nevezték a prófétát, Róe, azaz a látó, aki látja Isten eljövendő dolgait, amit Isten készít, szándékozik tenni népe életében. Jézus, a próféta, a látó, aki tökéletesen látja, hogy mi következik el, és miért következik el. Túl egyértelműen látott, túl egyértelműen ítélt, azaz tett különbséget igaz és hamis között. Ahhoz, hogy megtűrjék maguk között. A fejezetben, korábbiakban olvassuk a vámszedő és farizeus imádságáról szóló példázatot. Túl egyértelműen ítéli meg, az egyiknek az imádsága hamis, a másiké pedig jó. Az egyiké esztétikailag fantasztikusan szép, a másik borzasztó, de igaz. Amikor aztán utána megy, a gazdag ifjú, szintén ebben a fejezetben van szó róla, akkor túl egyértelműen mondja meg, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy elnyeri az üdvösséget. Túl egyértelmű Jézus. Túl egyértelműen lát. És a félelmetes az, hogy a tanítványok szintén látókká lettek. Akkor még nem értettek semmit, nem fogtak fel semmit, de a feltámadás után, és különösen pünkösd élménye után, a Szentlélek nyomán elkezdtek látni. Gondoljuk csak arra, amikor az apostolok cselekedeteiben Péter Samáriában szem és fültanúja annak, amit Simon mágus mondott és kért, hogy neki is adja Szentlélek ajándékát pénzért. Mit mond erre Péter? Világosan különbséget tesz igaz és hamis között, vesszen el a te pénzed veled együtt, mert azt gondoltad, hogy az Isten ajándékát pénzen megveheted. Erre egy mai kultúrprotestáns ember azt mondaná, ez egy nagyképű ember. Hogy ítélheti meg Simon mágust? Hogy láthatja, hogy mi van a szívében? A gond az, tanítványok látókká lettek, ezért 12 közül 11-nek erőszakos halált kellett halnia. Az emberek nehezen bocsátják meg azt, hogyha valaki tanítvány. Leintik. Honnan veszi azt egy tanítvány, hogy lát, és egyértelműen különbséget tud tenni igaz és hamis között? De ez szép. Az egész együttvéve szép. Mert ez kell, hogy következze az emberi vakságból. Még hogy ő lát. Miből gondolja, hogy ő lát? Kit szoktak őrültnek tekinteni, vagy bolondnak tartani? Megvan a többség. egy településnek mondjuk 99%-a, akik hasonlóképpen gondolkoznak, és van 1%, aki furcsán gondolkodik, az az őrült. Éppen ezért lesznek bolondokká és őrültekké a világ szemében a tanítványok. Erről beszél világosan Pál apostol 1 Korintus, az első korintusi levélben. Még hogy ő lát. Az első következmény tehát, aki lát, ki kell írtani. 2. Aki látni akar, azt le kell inteni. Ha valaki már kapizsgálni kezdi azt, hogy nem annak az 500 Jézus követőnek van igaza, akik itt szépen együtt vonulnak Jeruzsálem felé Jerikón keresztül, mert ezekkel semmi nem történt az ég adta egy világon, az életükben, de vannak némelyek, akik beszámoltak arról, hogy mit tett Jézus velük, és a jerikói vak ezekkel került kapcsolatba valamikor, az biztos. Ezért emeli fel azonnal a szavát, hogy Jézus Dávid fia könyörül rajta, amikor megtudja, hogy ki jár itt, mert tudta, hogy Jézus mit tud tenni az emberek életében. És bármennyire is próbálják leinteni, annál erősebben kiabál. Mert tudja, hogy Jézus mit tud tenni. De miért inti le? Miért kell leinteni azt, aki látni akar? Azért, hogy nehogy azt gondolja már, hogy ő többre juthat, mint mi. Nehogy azt gondolja már, hogy itt valami komoly dolog történhetne. Mi megyünk Jézus után, nem történt velünk semmi. Ő is maradjon a kaptafánál, ott maradjon a kolduló helyén. Üljön és csinálja azt, amit eddig. Igen ám, de ezt a vakot nem faragták ám akármilyen fából. De inkább helyesebben fogalmazok, mert nem rajta múlott az, hogy nem tántorodott el, hanem a hit ajándékán, vagyis betöltötte a hit ajándéka, amit aztán Jézus így magyaráz, a hited megtartott. A sokossággal nem történt semmi, dicsőségesen vonultak Jézussal, közülük alig-alig maradt meg egy-kettő a kereszt közelében, amikor már Jézust elfogták, mindenki elszaladt, beálltak a gyalászkodók közé, a köbdösők közé, de arra volt energiájuk, hogy távol tartsák Jézustól az őszinte segélykérőt. Jézusnak viszont van energiája ezzel a sokassággal folytatni az útját, nem akárhová, a kivégző helyére. Ezzel a sokassággal van energiája folytatni az utat. Ez félelmetes és szép. Ez következik a bűnös életvitelünkből, ezért szép. Ez következik a bűnös életvitelünkből, Krisztus dicsőséges követésünkből, a lepisszegés, és hogy ezek vagyunk mi, ez félelmetes. Ez félelmetes. Figyeljük meg, hogy ezen az úton, legalábbis a Jerikón keresztül vezető úton, alig vannak, akik látni akarnak. A jerikói vak akar, vagy aztán a következő történet a 19. fejezetben Zákeus, a megvetett ember akar látni. És ők látnak is. Ezért mondom a harmadik következményt így, aki látni akar, azt nem lehet leinteni. És ez szép. Mert Jézus keresztül megy, érted, mindenen. Leköbdösésen, gyalázáson félremagyarázzák a szavait, hazudnak róla, halállal lakol, de így jut el a feltámadásra. Van gyomra, de helyesebben mondom megint, nem gyomra, szíve van ahhoz, hogy ezzel a sokassággal menjen a saját halála felé. Ennél fogva, aki látni akar, látni fog, hite meg fogja tartani. Ezért kiálts. Kiálts, még hogyha ezzel szépséghibát is ejtesz Jézus dicsőséges követésében. Mert ez a világ szépséghibás. és a szépséghibás világot nem lehet másképp rendbehozni, nem lehet szépen rendbehozni. Ahol szükség van a leköbdösésre, szükség van a megrugdosásra, Jézus megölésére. Így lehet rendbehozni. A vak nem csak testi látást kapott, hanem lelki látást kapott. Miből tudjuk ezt? Mert elkezdte dicsőíteni az Istent, és követte Jézust. Bődben, amely felé tekintünk, a cél ez. Ne legyünk állandó körforgásban az egyházi esztendővel, hanem végre egyszer, amikor a bőti időszakba eljutunk, és következik húsvétnek a dicsőséges ünnepe, akkor jussunk el a húsvéti reménységre, új életre. Ne állandóan az történjen, hogy elsiratjuk Jézust, holott ő figyelmeztet bennünket, ne őt sirassuk, hanem magunkat sirassuk. És jussunk el húsvéti reménységre, új életre, magunk és gyülekezetünk számára. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Jézus Krisztusunk, ahogyan te jártál, keltél az emberek között, és jársz, kelsz közöttünk. A számunkra félelmetes, de szép. Szép, mert minden abban a rendben zajlik, amelyben lehetőségünk van a kiáltozásra, segítségül hívásra, hitben való megtartatásunkra, a te dicsőítésedre, követésedre. Kérünk téged, hogy ezzel ajándékozz meg mindnyájunkat. Amen.